Az Uszkár egy hiperkutya. A hiperkutya az az, aki kitalálja, hogy a gazda mit szeretne. És a gazdának tulajdonképpen szinte nem is nagyon van dolga, mert a kutya kianalizálja a légmozgásból, a gazda testjeleiből. A máltai esetében is egy olyan kutyáról beszélünk, aki már sok-sok-sok generáció óta családi kutyaként van az ember mellett. Ez azért viszonylag ritka, és az Uszkár és a máltai találkozik össze, és lesz belőle a maltipú.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok! Újra neked ugatok. És újra fajta bemutató, nem is akármilyen fajta, maltipú, és a vendégem Mocsi, a név kötelez, és gazdája Kata. Kata, szia, és nagyon örülök, hogy itt vagy.
Szia, Gábor, nagyon köszönöm, hogy meghívtatok.
Egy olyan fajtát szeretnénk most bemutatni, ami körül van azért egy vadromantika. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik a maltiput. Gyorsan tisztázzuk, mi az, hogy maltipú. Egy sok száz éves fajtáról van szó.
Rengeteg, ezres. Igazából ez egy máltainak, meg egy uszkárnak a keveréke. Alapvetően egyébként kisebbek szoktak lenni, mert toaj uszkárral szokták párosítani. Szerintem ő egy törpéből készült, ezért lett egy picit nagyobb, de egy picit álcázza magát a szőr alatt, mert azért nincs 5 kiló. Van egyébként nem annyira új, mint amennyire új Magyarországon ez a márka.
Ennek az uszkárral való keverésnek ez nagyon nagy divattá vált az utóbbi időben. Nem ok nélkül, tehát az uszkár egy hiperkutya. És itt egy picit érdemes megállni, szerintem lesz majd uszkáros részünk is, hogy mit jelent az, hogy hiperkutya. A hiperkutya az az, aki kitalálja, hogy a gazda mit szeretne. És a gazdának tulajdonképpen szinte nem is nagyon van dolga, mert a kutya kianalizálja a légmozgásból, a gazda testjeleiből, és emiatt azt hiszem kimondhatjuk, hogy talán a legkönnyebb együtt élni egy uszkárral. Bár ezt azért a valóság sokszor meghekkeli, mert pont azért, mert hogy elkényeztet az uszkár, pont azért néha nagyon veszélyes helyzetek is ki tudnak alakulni, alacsonyabb a gazda figyelmi szintje, kevesebb energiát tesz esetlegben, stb. Tehát vannak ilyen kihatásai. Ettől függetlenül a fajta tényleg egy hiperkutya. A máltai esetében is egy olyan kutyáról beszélünk, aki már sok-sok-sok generáció óta családi kutyaként van az ember mellett, ami egyébként a 20. század, 21. század változásait tulajdonképpen előélte. Egy olyan társasági kutyáról beszélünk, ahol már kifejezetten a kutyának az egyéniségére, a társas képességeire szelektáltak, illetve küllemre. Ez azért viszonylag ritka, és az uszkár és a máltai találkozik össze, és lesz belőle a maltipú.
Igen, ez így van. Megmondom őszintén, hogy mi nem tudatosan választottuk ezt a kutyát. Volt egy bison frizénk, akivel egyébként jártam ugye egy 17 évvel ezelőtt az iskolátokba, és akkor ugye ő egy fehér, kis szőrös kis valami volt, nagyon nyugodt volt, és akkor ő elment ilyen 15 éves korában, és akkor elkezdtem ilyen fotókat nézegetni kutyákról, ami valahogy a fehér kiskutyákat bevonzottak, és akkor találtam egy Facebook csoportot, ahol kiposztoltak egy ilyet, és mondtam, hogy jaj, de aranyosan néz ki. És körülbelül így került a választás erre a kutyára, szóval nem annyira volt tudatos, de azóta azért sokkal többet tudok megérzlelek belőle, meg tudom, hogy nagyon okos például. Tehát, hogy így az uszkár, az nagyon jön belőle. És szerintem azért itt nem lehet tudni, hogy mi lesz belőlük, mert hogy mennyi lesz a máltai, és mennyi lesz az uszkár, az azért egy ilyen lutri, de a mi esetünkben ő szerintem az agya az eléggé uszkáros.
A temperamentuma is.
A temperamentumáról annyit, hogy nem egy máltait ismerek közelebbről, ő egy picit ilyen méregzsák, de nem annyira nagy energiaszintű. A Mocsi egy nagyon magas energiaszintű kutya, ami szerintem egy ilyen a kombinációból adódó kiütközés, vagy így nem tudom.
És eljött a színfalak mögül.
Megjött.
Igen, ott is van élet a függönyben.
Ő egyébként egy a családi kutyázásra visszatérve, ő egy nagyon családi kutya. Ebben egyébként egy ilyen kettőség is van, hogy otthon, egy nyugodt, így alszik, meg úgy el van, meg pihenget, meg játszik, egyébként van, hogy egyedül is. Viszont abban a pillanatban, hogy kutyák közé kerül, az energiaszintje, meg az ösztönszintje így fellobban, és a futkározás, körözés, minden van ott. Tehát, hogy szeret mozogni, meg szeret szocializálódni nagyon.
Hát nektek a legnehezebb feladat az a benyugtatás
hát
volt.
Hát persze,
az,
igen.
Ez a kutyában, tehát az az ő gyenge pontja.
Igen. Mai napig az van, hogy az ügyességi vonalon, tehát én bármilyen trükköt meg tudok neki tanítani, tehát hogy az egyáltalán nem okoz problémát, de azért az együttműködésben néha ő megmutatja fogafehérjét, maradjunk annyiban, és hát azért van, hogy az az én feladatom, hogy próbáljam őt rávenni, hogy akkor tényleg akkor dolgozzon velem, amikor én szeretném, és nem csak amikor ő. Ez egy picit néha nehéz, de azért sikerül vele. Ez inkább rólam szól, tehát, hogy nyilván kaptam már feedbacket tőled is, Gábor, hogy nekem kell egy picit lenyugodnom, meg nekem kell egy picit egyértelműen kommunikálnom, és sikerül egyébként ő jól reagál erre, mert hát mondom, nagyon okos, tehát, hogy az azért egy intelligens kutyáról beszélünk.
Azt mondtad, Kata, hogy véletlen volt, tehát úgy véletlen, nem idézőjelben véletlen, igen. Mert alapvetően ezt a karaktert kerested.
Hát igen, nem, azért sok szempontból.
Tehát nem a Doberman és hát a Rottweiler katalógusokat.
Mondjuk lapozott. Az például fontos volt nekem, hogy minek hívják? Hipoallergén legyen, mert én nem szeretem a kutyaszört. Tehát én egy olyan típus vagyok, nálunk tisztaság van otthon, én szeretem, ha tisztaság marad, nem szeretem annyira a kutyaszört, és egyébként ez egy olyan fajta, ahol ez működik, tehát ő egy tiszta
és
kutya.
És akkor a szűrésbe kettő marad, igen. A kaukázusi juhász kutya és a maltipú, és végül a maltipú lett.
Igen, meg hát azért én nem vagyok egy nagy kutya, fizikailag nagy kutyás típus, ő egy kis kutya, nekem ez működik. Szóval én örülök neki, hogy ő egy ilyen kisebb típus volt, ez mondjuk a szűrésnek a része volt, a hipoallergén szőr. Egyébként azért egy fehér szőrű kutyával kell foglalkozni a szőrével, tehát a hipoallergénségről annyit, hogy egy részről nagyon könnyű vele, más részről meg nyilván kell vinni fodrászhoz, meg ilyenek, de meg fésülgetni kell, de
terápiás
az. Igen, én szerettem, igen. Én így bugyulgatom, meg fésülgetem.
Mocsi karaktere nagyon színes. Nagyon színes azért, mert elképesztően hiperaktív, de tényleg, tehát vannak hiperaktív kutyák, vannak nagyon hiperaktív kutyák, vannak extra hiperaktív kutyák, és van a Mocsi. Azért én edzett vagyok, és nagyon sok hiperaktív kutyával találkoztam, de Mocsi tényleg a legtöbbjükön túltesz. Viszont emellé egy nagyon kiegyensúlyozott, egy teljesen magabiztos kutya, ami viszont emiatt veszélyeket is hordoz, mert nincsenek gátak, amik visszatartják. De ugye ez...
Egyszer azt mondtad a Mocsira, hogy azt hiszi nagy kutya. Fizikailag ő azt hiszi magáról, ezért ő bárkihez oda megy. Legyen az egy igen. 70 kilós kutya.
Hát ugye most ugye a kamera nem követte a megérkezéseteket, igen. De Mocsi gondolkodás nélkül úgy szalad be Jorma a 60 x kilós kaukázusi juhász arcába, hogy ihaj, szerencsére Jorma ezt nem vette zokon, de történhetett volna olyan, hogy zokon igen. Veszi, mert az élet inkább azt mutatja, hogy a kaukázusi kevésbé szokták tolerálni ugye ezt a viselkedést. Tehát ez a fajta hiperaktivitás, ez a fajta temperamentum, a mellé ez a kiegyensúlyozott idegrendszer fura módon sok veszélyt tartalmaz. Igen. Egyfelől mindig nagyon ügyesek voltatok, tehát ugye ti nagyon jól pipáltátok, ahogy már mondtad is, Kata, az ügyességi feladatokban nagyon, nagyon előjártatok, viszont amikor egy picit leesett a figyelem, vagy a Mocsinak nem volt elegendő kihívás a feladatba, akkor így lepattant és kirohant vala. Aztán később ugye ezt már le tudtad kapcsolni, már a kirohanások nem jellemezték a kézben tarthatóságot, de azért a figyelemért akkor is kellett küzdeni.
Mocsi egyébként 2 éves, picit több mint 2, és ez mai napig megvan, tehát ez úgy működik, hogy ahol teljesen a város közepén, ahol lakunk, minden sarkon ő megáll, ő nem fut le, póráz nélkül sétál, kulturáltan tud közlekedni, de abban a pillanatban, hogy én azt mondom, hogy ő átmehet, ő minthogyha puskából lőtték volna ki, úgy fut át, bárkihez oda megy, és ugye ennek két oldala van, mert egyrésztről csomóan nem szeretik, ha oda mennek hozzá a kutyák, lehet az egy pici aranyos is, vagy bárki, de nem szeretik, meg a másik, hogy olyanhoz is oda megy, ahol nem tudod, hogy a kutya mennyire van szocializálódva, és ő hogy fog reagálni, úgyhogy hát állandóan figyelni kell rá, sok kontroll, amit nyilván lehetne ügyesebben is csinálni, tudom, biztosan, ha következmény az egy kicsit következetesebb lenne, de egyébként az van, hogy egyszerűen ő magabiztosságából adódóan megy, és bárkihez. Legyen az kutya, kisgyerek, idősebb, öt. Egyébként van benne egy bizonytalanság, tehát hogy azért ő na, egy magabiztos
az
és bizonytalan.
Na, az hol van? Hova dugtad előlem ideig? Az a kutya még így jön be egy idegen helyre.
Az nem bizonytalan.
Az nem bizonytalan. Ez egy nagyon
az
magabiztos, ez egy nagyon magabiztos kutya, csak nagyon szenzitív kutya. Uh-huh. És egyébként a bizonytalanság ilyen szempontból, tehát az érzékenységnek ez a kategóriája, az egy picit életbiztosítás is. Uh-huh. Nálatok ugye az a piszok nehéz, hogy a mocsi gyakorlatilag tényleg semmitől nem fél.
Nem.
Tehát tényleg, tehát ő nincs az a zaj, nincs az a felület, nincs az a kutya, amihez ő bátran nem merne oda menni. Azt szokták mondani, hogy az a farkas pusztul el legelőször, amelyik először mászik ki az alomból. Uh-huh. Van egy ilyen népi bölcsesség. Ez a népi bölcsesség ez egyébként valós alapokon van, mert valóban a farkas tulajdonságai között és bármely vadon élő állat tulajdonságai között fontos és kiemelt szerepet kap az óvatosság. Uh-huh. Nála ez az óvatosság például nincs jelen. Uh-huh. És nem egyedülálló, tehát nem az első maltipú, akivel uh-huh. találkoztam, és ilyen. Tehát valahogy érdekes módon a fajta valahogy úgy szelektálódik, uh-huh. tehát és ugye nem mindenki értette a viccet, hogy egy a kaukázusi nem hipoallergén, és a maltipú nem több száz éves, csak reménykedem, hogy itt élcelődöm, és nehogy esetleg véletlenül valakit megvezessek ezzel. Na szóval, hogy valahogy érdekes módon ez a keverés, ez úgy ezt hozta, uh-huh. hogy valahogy nincsen félelemérzet. Amit én tapasztaltam, általában véve, az uszkárok is egy picit finomabbak, érzékenyebbek, uh-huh. picit óvatosabbak, de azért jellemző az uszkárban van ez az eszetlen belemenős viselkedés, hogy onnan jön. Hát a máltai meg mindenképp. Tehát a máltai között kifejezetten morózus, távolságtartó uh-huh. úri lányokat és úri fiúkat lehet találni, de mégis a kettőből valahogy ez jön ki. Viszont Kata, ami miatt meg szeretnénk most állni, az egy olyan veszélyeztetési faktor, amely nagyon sok tragédiáért felelős, és elsősorban kisméretű kutyáknál jelentkezik ez. Az elsősorban ez finom kifejezés volt, ez a kisméretű kutyák egyik legnagyobb veszélyeztetési faktora. Ez pedig a cuki kutyus és az őket imádó járókelők.
Borzasztóak. Ellenünk dolgoznak, gazdák ellen egyébként.
Az a baj, hogy a podcastot olyanok fogják nézni, jellemzően aki kutyások, és nem olyanok,
igen.
akik nem kutyások. Fogalmuk nincs az embereknek arról, hogy milyen szintű veszélyt hordoz az, amikor kérés engedély nélkül azonnal teljes mimikával, testkommunikációval, hanggal lelkesítve hívják magukhoz a törpe kutyusokat. Ugye, a nagyobbaknál ez azért fordul elő ritkábban, mert ott van az emberekben egyfajta egészséges tartás vagy óvatosság, de a törpe kutyáknál, a kisméretű kutyáknál viszont rendszeresen dolgoznak a gazda ellen, még úgy is, hogy a gazda egyébként rászól a kutyára, hogy ne menj el oda, mert a gazda nem akarja, hogy terhelés, és a többi. És a járókelő gondolja, hogy de hát nem kell, hát olyan cuki, nem félek, nekem is ilyen, jaj, ilyet szeretnék, jaj, de... És az a baj, hogy olyan megerősítést kap a kutya, hogy egyszer előjött ez olyan helyzetben is, ahol bizony a kutya élete foroghat veszélybe, akár mondjuk egy Járda-szigetnél, persze ellene dolgozhatunk, Járda-szabály, stb., de adódhatnak olyan helyzetek, hogy akár egy kerékpár elé, akár bármely más jármű elé kiugrik a kutya. Nagyon sok baleset.
Amikor én elkezdtem a sulit, már akkor is ugrált a mocsi, nagyon-nagyon ugrált, és ez már oda redukálódott, úgyhogy nagyon sok kontroll van ebben, és nagyon igyekszem az, hogy egyáltalán ne ugráljon, hogy abban a pillanatban, hogy valaki nyúl felé, vagy mosolyog rá, vagy kedves, ugrál. Az az ő reakció, igen, az az ő köszönése, vagy, és ugye ebből adódóan, hát persze, jön ez a kiskutya, de aranyos, és mindenki, és én már tiltom, de ő így reagálja ezt le.
Igen, itt érdemes egy pillanatra elmondani, hogy ez micsoda és miért történik. Jellemzően erről mi gazdák is nagyon sokat tehetünk. A kutya és az ember szociális szféra egy picikét eltolódik egymást, hogy a fejmagasságban van a kutyának és az embernek is az a szociális szint, amit keres. Tehát amikor mondjuk velem kapcsolatba akar lépni, akkor a legritkább esetben a térdemmel vagy a sívcsontommal akar játszani, keresi a gesztusaimat, keresi a hangforrást, az arcmikát, a tekintetet, és ugyanígy kutyák esetében is igaz ez, tehát ott találkoznak, összebár nyilván szagok és a többi, de jellemzően a szociális meeting pont az a tekintetek, illetve a fejek összetalálkozása, és a kutya, amikor ugrál fel, akkor tulajdonképpen egy olyan erőfeszítést tesz, hogy ő beérkezzen ide hozzám, erre én, hogyha úgy reagálok, hogy na, hagyd ezt, és lehajolok, akkor az a gyakorlatilag, tehát amikor akár még rászólásnak is szánom ezt a cselekvést, mégis megerősítés lesz belőle. A legtöbb esetben pedig nem is akarok rászólni, mert egyszerűen a kutya követelőzésére én a tekintetemet, az arcomat lehozom, leviszem a kutya fejmagasságába, és ez egy nagyon-nagyon erős megerősítést adok. Ennek egyébként abszolút helye van, félreértések elkerülése vége. Tehát nem kifejezetten javasolt és ajánlott az, hogy a kutya egy ilyen szűk szociális térben is kényelmesen, komfortosan érezze az emberrel magát, viszont az nagyon fontos, hogy ez lehetőleg a gazda által legyen kapcsolható. Tehát ne a kutya kapcsolgassa a gazdát, rosszabb esetben a járókelőket, hanem a gazdánál legyen ennek a kapcsológombja. Ez az adás. Ez a beszélgetés jellemzően legelsősorban arról szól, hogy akik kutyaválasztás előtt állnak, milyen dolgokat kell figyelembe vegyenek, mielőtt mondjuk például kikötnek a maltipu mellett. Te a maltiput kinek ajánlanád, és kinek nem ajánlanád?
Azt gondolom, hogy egy nagyon jó családi kutya, tehát nekünk van egy kis babánk, és nagyon jól el vannak egymás mellett.
És ez a hiperaktivitás nem tolakodó a pici felé?
Nem, mert ez otthon nincsen. Most a pici? 15 hónapos. Ez nincs jelen, az az érdekes. Tehát ugye az, hogy 15 hónapos, erről azt kell így megjegyezni, hogy ugye mivel a mocsi 2 éves, nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz, és hát én ugye terhes voltam a tanfolyamoknak az emén, és aztán utána meg ugye a figyelem sajnos nem megfelelően kerül a kutyára, azáltal, hogy van egy kis babánk, de hát ugye azért mellette még egy pár tanfolyamot úgy belőttem, hogy így próbáltam elvégezni, sikeresen, zárójelben említem, és igazából az van, hogy szerintem ő egy nagyon jó családi kutya. Otthon, mint egy ilyen angyal, nyugodt.
Nem nagyon jól adaptálódik a különböző szociális
környezethez. Igen, nagyon. Tehát, hogyha például mondjuk lerakom a gyereket aludni, egyébként általában a mocsi bemegy mellé, mellette van az ő ágya, bemegy, és ő is alszik akkor. Tehát, hogy így teljesen össze van hangulódva azzal, ahogy az éppen a ritmusa a napnak működik.
Mennyire magától értetődő ez? Tehát mennyire hozott, és mennyire tetted bele te a szocializációval, foglalkozással, azzal, hogy lekötöd az energiáit?
Szerintem nem kötöm le eléggé az energiáit, hogyha teljesen őszinte akarok lenni. Szóval én azt gondolom, hogy a mellett, hogy a mocsi nagyon sok is, tehát hogy ő egyébként 6 iskolát végzett eddig nálatok. Úgy kezdte ugye, hogy járt napköziben, és utána 5 tanfolyamot. Emellett nem teszem bele azt, amit szerintem...
Milyen tanfolyamokat? Mert ugye ezek közül életmódprogram a javarésze.
Igen.
Tehát hát ugye... a kölyök meg a kölyök, kölyök pro,
utána egy U3, utána egy
ügyességi 3-as
szint, igen, utána egy középfok. Nekem magasak az igényeim, és én ezt ahol most tart ugrálás, meg a energia, azt is szeretném egy picit ügyesebben visszafolytani, úgyhogy ezért volt a középfok, és utána még egy Ü5 is volt.
Ügyességi ötös.
Igen, és egyébként alapvetően én azt gondolom, hogy benne van még az ügyességi szintből.
Hát ebben a kutyában minden benne van.
És az picit rajtam múlik, hogy mikor az ő ügyességi ötön is már sok volt nekem egy picit a gyerek mellett az, amit a kutyával kellett foglalkozni, és csak ez az egy visszatartó erő van abban, hogy jelentkezzek egy Ü7-re, hogy mennyi időm van nekem foglalkozni vele. Na, mindegy, de hogy egyébként ezt csak azért mondtam el, hogy azért én foglalkoztam vele az elmúlt 2 évben, és sok időt szántam rá, de a mindennapokban ez nem így van. Tehát a mindennapokban délelőtt egy 1-2 órás séta ott az Újlipót városban a babakocsi mentén, az nem egy nagyon kihívás számára se szociálisan, se energia szempontjából, se semmi. Egyébként érdekes, ha beviszem egy 1-2 percre a futtatóba, az neki elég arra, hogy ezt a gyors, kirobbanó levezetést, tehát én azt gondolom, hogy akár egy kisgyerekes családnak, akár egy olyan valakinek, aki szereti bugyulgatni azért a kutyáját.
Egy olyan kutyáról beszélünk, aminek a teherbíró képessége végtelen, ugyanakkor a család nyugalmához is azonnal tud igazodni.
Igen.
Ez egy elképesztően, hát most vigyázz, Kata, mert most rengeteg embert beszélsz erre a fajtára.
Tehát na jó, hipoallergén, de hogyha elviszed a...
Hipoallergén szőr,
igen.
Eszméletlen aktivitás, otthon pedig nyugi.
Igen, ez mindig van.
Így volt, Kata? Ez ilyen alapszett?
Ezt nehéz mondani, mert nagyon korán kezdtünk hozzátok járni.
Nagyon korán kezdtetek, de
3 hónapos
okay,
volt.
Kata, de nagyon sokat dolgoztatok.
Nagyon azon, sokat dolgoztam a mocsival.
Te mondtad el most, hogy mennyi mindent megcsináltatok, igen. És azért kell itt kitenni egy zárójelet. Ha valaki azt gondolja, hogy magától egy ilyen kellemes életforma rendezik, és erre nagyon hajlamosak vagyunk, és most ezt látom rajtad is, Kata.
Igen, ilyen vagyok szerintem, hogy én ha valamit eldöntök, akkor oda rakom magam.
Igen, és... de nehogy belecsúszunk abba, hogy elfelejtsük, hogy mennyi... Igen, tehát hogy te mennyi energiát tettél abba, hogy ez a szinergia minőség, amiben ma együtt tudsz élni, ez létezzen. Nekem például nagyon érdekes azt látni, hogy a te temperamentumodból adódó kutya karakter hogyan nő fel mellette. Oké, hogy a mocsi egy extra energia szintű kutya, de te nagyon rárezegsz arra, hogy ő pörögjön. És én mindig ezt láttam, hogy te gyönyörködsz is abban.
Néha bosszant, néha pedig, de
inkább sokkal többször pedig gyönyörködsz benne. És azért ez is húzza azt, hogy ő ennyire zizi, de hogy ez neked jó. Tehát magyarul azt akartam az egészből csak kihozni, hogy te összeraktál magad mellé, magad köré egy olyan együttélési formát a kutyával, ami neked pont ideális, de egy belőled fakad, a te temperamentumodból fakad, és nagyon sokat dolgoztál érte. És miután te a munkát soha nem sajnálod betenni, ezt amióta megismertelek, ezt tapasztaltam, ezért benned ez nincs ott, hogy azért sokat dolgoztál érte, és muszáj vagyunk elmondani ezt a nézőknek, nagyon szép és nagyon klassz az, ahogy ti együtt éltek, de ebben munka van. Bocsánat, vissza.
Szerintem ebben egyébként igazad van, és most, hogy így mondod, én is belátom, de én azt gondolom, hogy ott tartunk ma, hogy minden kutyába bele kell rakni az időt, és egyébként az időt, az energiát, az iskoláztatást. Tehát én úgy, ahogy van egy jogosítványod, én szívem szerint elvárnám, hogy mindenkinek legyen a kutyához egy jogosítványa, ahhoz a kutya, nem egy általános, hanem azzal a kutyával végezzenek el tanfolyamokat, stb. Mert látom, mi egy olyan, az Újlipót városról mi élünk, mindenkinek van kutyája. Az a kombináció, hogy kutya-gyerek, vagy csak kutya, vagy csak gyerek, de olyan, aki ezek nélkül mozog, olyan nincs, és az van, hogy látod azt, hogy ki az, aki érti a kutyáját, tudja kontrollálni, ki az, aki nem, és ott is vannak balesetek a kutyafuttatóban, meg egyébként is, és én azt gondolom, hogy igazad van, én sok időt és energiát beleraktam a mocsiba. Ez egy alap. És én így szeretek együtt dolgozni. Hozzáteszem, én még mindig nem vagyok 100%-osan megelégedve a mi kettőnk kapcsolatával. Emellett én tudom, hogy rengetegen úgy néznek ránk, a környékünkön, az ismeretségünkön, hogy milyen jól együttélésig jutottunk el egy teljesen bolond mocsi valakivel, 3 hónaposan elkezdtük a kölyök tanfolyamot.
Olyan cuki ide jött mellém, nehéz neki ellenállni, bocsánat.
Igen, ennyi. De igen, ha az ember hajlandó vele foglalkozni, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó társá válik.
Itt muszáj reflektálnom, tehát nem minden kutya kér ekkora figyelmet, mint amilyet a mocsi, és el kell, hogy mondjam, hogy a mocsi is ellenne azért kevesebbel. Tehát az, ami a mocsival történik, az nagyban belőled fakad. Tehát a te inger igényedhez adaptálod teljes mértékben ez az egyébként fantasztikus kutya.
Igen, de tehát, egyébként hogy, ez az is hozzá tartozik, hogy mi nem sétálunk órákat. Tehát, hogy és ez például 100%-ig belőlem jön, de hogy nekem a...
Pontosan erre gondolok. Igen. Tehát, hogy igen. Amikor akció, akkor bum, amikor nincs, akkor bum. És a kutya gyönyörűen adaptálódott ehhez. Tehát azért ezt lehet látni. Ez az egyik. A másik pedig mondtál valamit, és bocsánat, ez nem a podcast szűk témája, de ha már szóba hoztad, azért hogy reagáljak rá, mondtad a jogosítványt. Én ezt nagyon-nagyon vitatnám. Elindultunk egyszer egy ilyen vonalon, de nagyon, nagyon messzire elmentünk, hogy ne kriminalizálják, ne kerüljön hátrányos helyzetbe az a kutyatartó, aki egyébként egészségesen tartva a kutyát, szabadon sétáltatja, mert basszus kulcs, menjenek már a... Hát egy kutyát nem pórázon kell tartani, de persze az engedje el a kutyát, aki el tudja engedni, na jó, de ki tudja engedni, mert az is elengedi, aki egyébként nem tudná elengedni, vagy pontosabban elengedni, mindenki el tudja, de aki nem tudja kontrollálni. És elindítottunk egy mozgalmat, ez egy elég hosszú idő volt, együtt dolgoztam egyébként a minisztérium szakember csapatával, hogy mit, hol, mer, és egyszer csak egy ponton arra jutottam, hogy Jézusom, erről gyorsan le kell jönni. És azért kell gyorsan lejönni, Kata, mert a kutyához mindenkiért. És ez a mindenki, ez abszolút idézőjelben van. Azt látom, hogy olyan emberek árulnak kutyaoktatási szolgáltatást, akik alapvető ismeretekkel nincsenek tisztában. Olyan emberek készítenek akár tévéműsorokat is, akik nagyon távol vannak attól, hogy a kutya valós lényét, a kutya valós szükségleteit, legfőképpen a kutya-gazda kapcsolatot értenék. Nekem nagyon sok bajom van ebből, és mert alapvetően azt látom, hogy nem értik az emberek a kutyát. Különböző divathullámok határozzák meg a környezetet, és a többi, és a többi. Egyszer, mikor kiírtak egy OK-i és tanfolyamot, miközben mi azon küzdöttünk, hogy a klikkert elterjesszük Magyarországon, mint egy tanítási technikát, és belegebettünk, és kaptuk a nyilakat, meg a fröccsöt mindenhonnan. Eközben az OK és tanfolyamon azt tanították, hogy folytó lánccal és szöges nyakörvel, hogy képezzenek kutyát. Ez akkor egy véglet. Ma pont az ellenkezőjével találkozunk, ma meg azzal találkozunk, hogy hogyan ne gátoljál kutyát, és ezzel egy teljesen mesterséges, egy egészségtelen létformát teremts, egy nagyon magas stressz szintű létformát a kutyának, nem beszélve arról, hogy mind a kutyára, mind a környezetre veszélyes teret alakítsa ki. És én nagyon nem szeretném, hogyha bárkit ilyen jellegű tudással, tehát ilyen tudományoskodó, áltudományoskodó, vagy éppen a parforce-ba beleragadó valamilyen beszűkültséggel szabályoznának. Egyetlen egy dologban hiszek, abban, hogy ez nem egy lózunk, hanem ezt látom nap mint nap, hogyha egy tudatos kutyatartói magatartással tudok megjelenni, akkor a környezetemre is hatok ezzel. Tehát, hogyha sétaközben azt látják, hogy a kaukázusit magam mögé tudom rendelni egy vezényszóval, akkor a kaukázusitól már nem tartanak. És abban a gazdában, akivel összetalálkoztam, és ezt meglátta, abban az igény már megjelenik, hogy akkor ő a vizsláját is tudja már így kezelni, hogyha ez lét, és a többi, és a többi. Tehát az egyén, és mindig az egyén felelősségre és tudatra ébredése a legfontosabb. Oké, tudomásul veszem, hogy vannak rendező elvek, melyeket nem lehet átlépni, és vannak, ezért aztán bizonyos helyzetekben szabályok, törvények kontrollálnak minket, de ezeket nem szabad folytogatóként magunkra ereszteni. Ezt csak azért akartam elmondani, mert, és bocsánat, hogy ilyen hosszan is pont a máltai kapcsán beszélek erről, de hogy nem a szabályzásba hiszek, hanem abban a folyamatban, Kata, amin te is keresztül mentél, az egyén tudatosodásában.
Számomra az, hogy jogosítvány, az nem egy fizikai, egy bürokratikus dolog, amire én utaltam, hanem pont az, hogy valahogy hatni az emberekre, akik kutyát választanak, hogy belássák, hogy nekik segítségre van szükségük. Egy külső valaki, aki is tud. És egyébként azt is értem, hogy nagyon sok rossz irány van. Van egy legjobb barátom Amerikában, és képzeld el, hogy ők elektromos nyakörvel tanították, és ugyanaz az eredmény, és ugyanoda sikerült eljutniuk, és nagyon jó a kapcsolatuk a kutyával, de ezt az eszközt használták, amivel én egyáltalán nem értek egyet, és erről mi elég sokat beszélgettünk, de egyébként egy idő után már ugye nem használják, de a tanítás, vagy a kézbentartásnak a tanítás, ezt így nem lehet teljesen mondani, de hogy a kézbentartás kialakulásának folyamatában ezt használják, és én ezt nem értem. Tehát nem értem, hogy miért kell ilyen eszközöket használni, tehát mert ez számomra azt jelenti, hogy az ember nem rakja oda magát.
Jellemzően a kutyatartásnak vannak csapdái. Ezt úgy mondom, az a tapasztalat, ami a hátam mögött van, és magam is jártam ezeken az utakon. Az egyik csapda az a rövidebb út. A rövidebb út az a kutya megfelelő megismerése, a belerakott energia megspórolása egy-egy durva általánosító technikával. A kutya nem véletlenül került az ember mellé, elbírja ezeket a technikákat. Tehát a kutya kiképzés nagyon sok olyan technikára épül, amelyet tulajdonképpen a legegyszerűbb közegben is lehet működtetni. Nem a hatékonyságukat vitatom, hanem a relevanciájukat. Hogy a 21. században helye lenne a Parforce-nak, helye lenne ennek a fajta kényszeralapú tanításnak. Nem az a kérdés, hogy működik vagy nem működik, mert működik, de bizonyos korlátokkal. A kutya kreativitására azért károsan hat. A másik oldal pedig a búcsú cédula árulás. Ez ma egy rendkívül népszerű, és nagyon-nagyon bejön. A spiczazugat, az érszettet nem lehet megfogni, és akkor elmész az adott helyre, és akkor vagy a sibával nem foglalkoznak, és nem fogadják, hogy csak az olyan kutyákat, amelyekkel könnyen lehet eredményt elérni. Megjegyzem, az eredmény sem feltétlenül mindig valós eredmény, ami könnyen elérhetőnek tűnik. Illetve kapsz egy felmentést, hogy ennél a fajtánál ezzel, tehát őt ne engedd el soha az erdőbe.
De várjál, de akkor ezt visszadobnám, mert akkor miért beszélünk bármit, akkor most a mocsiról van ez a podcast, és nem a maltipúról. Mert ugye abban a pillanatban, hogy nincs, egyébként szerintem sincs olyan, hogy a maltipú pont ilyen, nem lesz az összes ugyanolyan, tehát hogy nem, tehát hogy az van, hogy abban a, tehát hogy egy kutyáról kell beszélni, és egy kutya, lehet, hogy vannak a fajtának adottságai, de alapvetően azért bármilyen kutya tanítható.
Teljesen igazad van. Teljesen igazad van, és ilyen szempontból valóban ez a podcast, ez a fajta bemutató úgy tűnik, mintha most itt akkor ellent mondanánk annak a hitvallásunknak, hogy egyébként igen, de ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy az egyes fajták fajta karakterekkel rendelkeznek. Tehát amiről beszéltünk idáig, az igenis a maltipú fajta karaktere. De, és ez nagyon fontos, tehát a mocsiból is lehetett volna egy szorongó és viselkedés problémás kutya, például, hogyha nincsenek gátak felállítva, vagy esetleg olyan stressz környezetben szocializálódik, és a gazda mellett nem kap biztonságot, és a többi, és a többi. Láttam is ilyet, méghozzá közeli rokonságban, külföldi rokonnál, hogy egy csodálatos, fantasztikus, tökéletes idegrendszerű uszkár, aki egy ilyen kényeztető életforma, ami azt érteni kell, hogy a kényeztető életform az nem a kutyának szól, hanem nekem. Tehát nálam egy ilyen szeretett pótlék. Tehát ez nem a kutya valós szükséglete, hogy én nem tudom őt vinni, nem tudom elengedni, nem találkozik kutyákkal, hanem csak rám van csatornázva, és a többi, és a többi. És nagyon sokszor emberként szükségünk van ilyen túlkompenzációra, a csúnya világ csúnya dolgait kipihenni egy ilyen szoros társkapcsolatba, ami, és ez a szoros, ez inkább torznak nevezném sokszor, vagy hogy mondjam, túltoltnak nevezném, mert ebben a kutya már bizony szenvedni tud, és láttam, hogy például ennél a kutyusnál egy uszkár, ennél a kutyusnál a tökéletes idegrendszerű kutyából hogyan lett egy szorongó és beteges kutya. És tudod, az a baj, hogy a szorongó és a beteges kutyáért lehet még jobban aggódni, és még jobban bevonhatom ebbe az idézőjelbe vett szeretett körömbe, és ez egy ilyen önbeteljesítő ítélet, amikor elindulok ezen az úton.
Egyébként most pont bemutatja az ő teljes karakterét. Jött, ment, körülnézett, érdeklődött, kíváncsi volt, kicsit odament, kicsit amodament, aztán most egyébként már elég volt neki, most lepihen. Na, ő ilyen egyébként.
Hát olyan, mint akinek az ölében ül egyébként. Tehát, tehát arra formálódik. Tehát mindig olyanná formálódik egy kutya, ha neked fontosabb lenne az, hogy azonnal elpihenjen, akkor hamarabb elpihenne.
El tudom pihentetni, ha kell.
Igen, erről beszélek. De miután ez nálad nem szempont, és a kutyá, és egyébként semmi baj nincs ezzel, hogy a kutya így működik. Tehát, sőt, semmi baj nincs. Nekem kifejezetten szimpatikus az, ahogy ti éltek a kutyával. Nem véletlenül hívtalak meg titeket. Nem az etalon kapcsolat miatt. Nagyon jó kapcsolatod van a kutyával, de pont tehát nagyon szerettem volna a te temperamentumodból adódó, egyébként abszolút a korszellemet idéző gazda karaktert megmutatni, hogy ez mennyire jól tud működni, hogyha ezt tudatossággal át tudjuk hatni. Kinek ajánljuk a Maltiput, és kinek nem ajánljuk? Úgy, és azzal a kitétellel, amit érintettünk, hogy az, hogy Maltipú, az egy potenciál, az egy lehetőségcsomag, mert az, amit kinyitunk belőle, az már teljesen individuális, tehát személyre, kutyára és gazdára szabott lesz.
Bárkinek jó lehet, igazából, de ez az egyénen múlik. Tehát szerintem az emberek gondolják végig, hogy ők mennyit hajlandóak belerakni, és hogyan?
De sokat kell belerakni a Maltipúba szerint? Tehát ha most kitekintesz más fajtákra, akkor te azt látod, hogy egy Maltipúba több energiát kell belerakni, mint egy Border Collie-ba? Vagy mint egy Golden Retriever-be?
Én nem tudom, én lehet, hogy én vagyok kritikus, de én mostanában azt látom, hogy minden kutyába bele lehet rakni az energiát.
Igen, de azért ezt muszáj vagyok itt elmondani.
Szerintem azt neked kell megmondani, mert te tapasztalod meg, és te találkozol nagyon-nagyon sok kutyával, meg kutyagazda kapcsolattal, hogy ez itt hogy vannak az arányok.
Az én meglátásom az, hogy a Maltipú sokkal inkább való úgy családi kutyának, hogy nem rendelkezem korlátlanul az időn felett, még akkor is, hogyha nagyon magas energiaszintű kutyának tűnik, pont azok miatt, amit elmondtál, hogy a szociális térben is ki tud teljesedni, tehát nem kell neki feltétlenül fajtási kapcsolat, ugyanakkor nagyon jól reagál. Tehát a Maltipú egy olyan nagyon szerencsés potenciál, hogy ha kevés energián van, akkor a kutya azzal is jól el van, ha extrém sok energián van, azt is bírja.
Igen.
Ez javarészt az uszkárból jön, de egy nagyon, nagyon szerencsés konstellációban, egy nagyon szerencsés összeállásban. Tehát ez én kifejezetten tudom javasolni olyan családoknak is, ahol a családi nyüzsi önmagában az életmódprogram a kutyának.
Ebben szerintem igazad van. Szerintem ő egy adaptálódó egyed. Tehát, hogy ő ahhoz fogja kicsit módosítani magát, amihez szükség van. Egyébként picit ilyen korlátok között is tud működni olyan értelemben, hogy nem kell órákat futtatni a kutyafuttatóba, tehát nem arról van szó, hogy háromszor egy órát sétálunk vele. Tehát erre nincs szerintem szüksége neki. Tehát ebből a szempontból nem kell, hogy végtelen legyen az ideje.
Ezt egy Border Collie-nál, de még egy Golden Retriever-nél is nehezebben teszed meg.
Igen.
A Goldennél már sokkal könnyebben, de a Border, aki most nagyon divatos családi kutya, ott ilyen nincs.
Mozogni tehát kell.
Ott muszáj, ott igen, kell. A Goldennél is kell valami. Igen. Egy multipunál az a helyzet, hogy elbírja azt a terhelést, amit a Golden, sőt, amit a Border bírja.
De nem muszáj neki.
De nem muszáj.
Igen. Van. Egyébként mi úgy élünk a kutyáinkkal, az előző kutyánkkal is, meg vele is, hogy ők velünk vannak. Igazából egész nap velünk vannak, amit tudom, hogy nem feltétlenül egy teljesen egészséges. Otthon lehet hagyni, tehát ez fontos egyébként hozzátenni.
Szerintem így teljesen egészséges.
Jó.
Szerintem az a teljesen egészséges, hogy a kutya minél többet legyen a gazdával, egyébként pedig időnként maradjon otthon.
Igen, nálunk ez van.
Tökéletes.
És tehát nekem a biciklimen van egy kosár, és hogyha én valahova megyek, és nincs ott a gyerek, akkor belerakom a kosárba a kutyát, azt megyünk. Tehát ő velünk van. Mi minden hova visszük nekünk, mi így alakítottuk ki az életünket. De emellett egyébként ő nem igényel óriási dolgokat. Tehát az ő életmód programja az az együttérés velünk. Viszont, hogyha mondjuk arról van szó, hogy egy 5 percre, de tényleg 5 percre leviszem a kutyafuttatóba, akkor mint akibe, nem tudom, besózták alulról, és menne a köreit, és imádja. Tehát ő nagyon-nagyon alkalmazkodik ahhoz, hogy mit adsz neki. Tehát ilyen értelemben szerintem ő egy családnak, egy kisgyerekesnek akár, vagy akinek nincs olyan sok ideje, tökéletes. De én beleraktam az időt és energiát ahhoz, hogy ide eljussunk. De én azt is gondolom, hogy az előző kiskutyánk 15 évig élt. A kicsit úgy értem, hogy fizikailag hasonlóak voltak. 15 évből, ha most 2 év vagy másfél évet az ember úgy rendesen foglalkozik azzal, hogy eljusson egy olyan helyre.
Az alapozáson.
Szerintem egyszer azt mondtad, hogy 2,5 év az, amikor felnőtté válik, vagy valami, szóval, hogy 3 érési folyamat van, vagy így, és akkor 2,5 évesen ő egy felnőtt kutyává válik, akkor már működnie kell. Addig meg, hogy most belerakok 2,5 évet, ha 15 évről beszélünk, akkor az mi? Se semmi. Tehát, hogy ez az én hozzáállásom, és így viszont ez egy tök jól működő kutya lett, és ilyen.
Igen, hát 3+1 érési periódus van, ami kutyánként változik csak a hallgatók kedvéért. Van egy 7 hónapos mentális hormonális érés, van egy 1,5 éves, egy 2,5 éves, és van egy +1 a 3,5 éves. 3,5 évesen áll be teljesen, de 2,5 évesen már felnőttnek tekintett egy kutya. Ez kutyánként, egyedenként egészen eltérő lehet, de mint rendező elveszt leheti. Uh-huh. És ezekre, ha már szó került erre, minden érési periódusra készen kell állni. A kölyök tanfolyam például azért nagyon fontos, és azért foglalkozom most már, én ma szinte csak kölyök tanfolyammal, mert 7 hónapos korban már van egy eszközkészletem, hogy a 7 hónapos korban érkező mentális hormonális változást tudjam kezelni. Természetesen a tükörmódszer felnőtt kutyás tanfolyamainak pedig az az értéke, hogy ott már egy ilyen érési folyamaton átment a kutya, és ott már a meglévő problémákkal érkezik a gazda, igen, és úgy kap rá megoldást. Tehát innen is rá lehet közelíteni, de nekem sokkal könnyebb úgy dolgozni egy gazdával, hogy inkább a változásra készítem fel és előkészítem. Mindegyik érési periódusban a kutya változik valamit, ahogy megyünk előre egyre kevesebbet, a 2,5 és a 3,5 között gyakorlatilag szinte már nincs is nagyon különbség. Uh-huh. De menjünk vissza, kinek ne? Tehát szerinted ki ne vegyen multiput?
Szerintem, aki mondjuk így futtatni akarja, vagy így nem tudom, járni vele. Egyébként nem, mert ahhoz is alkalmazkodik. Tehát, hogy volt már, hogy elmentünk kirándulni órákat az erdőbe, és imádta.
Tökéletesen bírja.
Tehát igazából, aki nem hajlandó belerakni az energiát.
Igen, de ez nagyjából majdnem minden kutyára elmondható, és azért nehéz azt mondani a multipura, hogy kinek ne, és most egy picit bele löktelek a gödörbe, mert ez azon fajták egyike, akinél ilyen kategóriát nagyon nehéz lenne felállítani. Nyilván nem őrzővédő, nem, tehát ha valaki valamilyen célorientált...
Egyszer volt egy ÖKT-s ilyen próba, és úgy imádta, és olyan mértékig az ösztön bekapcsolt, és Benedikt azt mondta, azt hiszem, Benedikt, ugye? Igen. Azt mondta, hogy mindenképp vigyen, mert imádta, és annyira jó volt látni, ahogy szól, de nem, tehát nem úgy, mint Jorma, aki kiáll, és nem enged be senkit a kapu.
Hát ő is kiáll, inkább... ő is kiáll, csak mellette maximum bejönnek. Tehát nyilván
megsimogatják
nála, tehát funkcionálisan, tehát ha valamilyen olyan funkcionális tevékenységre választok kutyától, a funkció előtérben van a családi kutyatartással szemben, ott a Maltipú nem fog tudni jól helytállni. Tehát a Maltipúval lehet agilitizni, mert abszolút alkalmas rá. Teljesen jó a vász szerkezete, az anatómiája, tökéletes egyedi kutya, de nem lesz belőle bajnok. Lehet vele mentrélingezni, de nem ő lesz a kereső bajnok. Lehet vele őkátézni, őrzővédőzni, de nem ő lesz a házőző kutyák réme, vagy a testőrkutyák titánja. És ezt majdnem mindenre el lehetne mondani. Mindenre alkalmas, de nem, semmiben nem lesz a legjobb.
Uh-huh. Egyébként csak az jutott eszembe, hogy van egy testvére ott a környékünkön, aki meddig ilyen rövid lábú lett, tehát például ő nem biztos, hogy annyira tudna agilitizni. Az most csak eszembe jutott,
igen,
hogy ugye nem...
Is, az agilitinek is vannak most már olyan könnyített formái, mint a Hoopers, amit lehet nagy testű kutyákkal, vagy nem jól ugró kutyákkal is végezni.
Egyébként ő szerintem egy ilyen érdekes kombó lett, hogy úszkára teste teljesen, egy maltipú fejet ráhelyeztek, és ő közben meg egy ilyen maltipú jellegű, vagy mi az, máltai fejet, és egy ilyen máltai jellegű szőre van. Tehát semmi tartása egyébként, ezért van ilyen szép haja.
Nagyon sok felé kitekintettünk, és nagyon érdekes, ugye, hogy egy olyan fajtánál, ahol tulajdonképpen egy ideális családi kutyáról beszélünk, oda jutunk, hogy gyakorlatilag minden kutya lehet ideális családi kutya, hogyha energiát tudunk beletenni, hogyha van rá figyelmünk. A Maltipú talán abban segít, hogy kicsit megkönnyíti a gazdának az adaptálódó képességével a dolgát, mert hogy talán kevesebb energiával lehet különböző élethelyzetekhez, különböző környezetekhez hozzászoktatni, vagy azokban működtetni a kutyával a kapcsolatot. Így valóban egy nagyon ideális fajta. Valószínűleg rengetegen fognak most, akik hallották, elgondolkozni azon, hogy a következő kutya maltipú legyen, de én nem szeretném se rábeszélni, se lebeszélni a gazdák, vagy leendő gazdákat a maltipúról. Nagyon jó választás, de azt gondolom, hogy más fajták erényei, terhelései is egészen extra minőséget tudnak behozni a kapcsolatba. A maltipunál talán ami érvként, egyértelmű érvként szól a kutya mellett, a hipoallergén szőr, a kisméret és a kisméretből adódó mobilitás, tehát hogy könnyebben tudom bevinni magammal olyan helyekre, amely helyre mondjuk egy nagy testű kutyát kevésbé tudok bevinni.
Szerintem mindenki, aki kutyát választ, az tegye bele az időt, és foglalkozzon vele, mert őszintén azt gondolom, hogy ez annak az eredménye, és nem feltétlenül a fajtának.
Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy Mocsi és a te napod egy részét ráadoztatok arra, hogy tapasztalataidat másokkal is megosszuk. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok, meghallgattatok minket. Remélem, hogy hasznos információkkal láttunk el titeket. Egy nagyon különleges fajtáról beszélgettünk, egy egészen új fajtáról, aki tényleg a 21. század igényeihez lett kitalálva, megálmodva, talán inkább így mondom, és az álom úgy tűnik, hogy teljesült. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő adásban. Szervusztok!